Kedves öreg és fiatal barátaink, ne ijedjenek meg, jő az égi küldönc, közönséges nevén angyal, angelos, és szól nekem. Újra kezdheted, Pyrrhonnál tanult szkepszisem alapján, rossz májammal visszakérdezem, ez jutalom vagy büntetés? És súgja tovább az efezoszi Héraklétos után, senki sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba. 1964 a idők sodra. Két óriás birodalom atlasza hordozza változatlannak tűnő atlaszként a politikai földet, és zsákjukban az országok elrendezését. Az egyik atlasz bár éppen diadalmaskodik az űrversenyben, látható jeleit mutatja a versenybeli állásnak. Ekkor indul az IBM 360-as sorozata, amit a szovjetek az ESR címen igyekeznek majd egy évtized késéssel és nyögve lemásolni. Tömeggyártásba kezd a Digital Equipment a PDP-8-al, s rohamos a lemaradás a félvezető technológiákban. Megjelenik a szoftvertudomány és a szoftvermérnökség, ami nem fér az ideológiába. Így a szovjet zsákban is elindul az újabb mozgolódás. Ebben a környezetben világos feladat egy olyan magyar intézet alapítása, amely a kibontakozó újabb technológiai forradalomban érteni tudja a jelenségeket, vannak olyan eredményei, amiknek alapján elfogadható résztvevő lehet a haladó világ szellemi életében. Nyitott gondolkodású és felkészült fiatalokat nevel, és igyekszik kisugárzó hatást gyakorolni a magyar elmaradottságban. Nincs egyedül. Vannak felvilágosult politikai csoportok, és hasonló erjedés folyik több más akadémiai intézetben, így a KFK-ban, a közgazdasági és a szociológiai és a történettudományi intézetben. Az automatizálás aktuális jelszava a műszaki haladásnak és mindennek, ami a gazdaságban és társadalomban ez alatt az ernyő alatt születik. A mai kezdőnek, ha új lapot kap a történelemtől, nem lehet ilyen egyértelmű hivatástudata. A felidézett kor egyik alapvicce jut eszembe a hídépítés elvi kérdéseiről, aminek a csattanója a kérdés, hogy a hidat a folyón keresztbe vagy hosszába kell-e építeni. Kell-e egyáltalán ilyen intézet? És mi végre? Van egy sor már a nemzetközi piacon is versenyképes vállalkozás, méghozzá mindenféle állami segélyek nélkül. Van számos egyetem és még több tanszék, amelyek az informatika különböző témáit nem csak tanítják, de kutatják is. Sorban alakultak a kutató és fejlesztő intézetekben olyan eredményes csoportok, amelyek az informatika legkülönbözőbb alkalmazási területein végeztek eredményes és elég magasan jegyzett munkákat. Olyanokban, amelyek a felidézett múltban tőlünk és környezetünkből indultak, és kitűnően önállósodtak. A kezdet egyetlen hiteles igazolása éppen ez a gazdagodó virágzás. A második és harmadik nemzedék szétágazó nyomán. Mindezek fölé magasodik az a tény, hogy a magyarországi ipar technológiai vezetővállalatai az alapvető műszaki fejlesztéseket otthon tartják. A magyar kutatókat és fejlesztőket részben meghatározott irányú, kihelyezett segéderőként foglalkoztatják, részben helyi kapcsolatpolitikai szépségflastromként. A dramatizált kérdés tehát az, hogyha ez az intézet ma megszűnne, lenne maradandó sebe a hazai, és a kicsit tovább túlozunk a nemzetközi fejlődésnek. Kevésbé drámaian, ha újra kezdődik a történet, lesz-e sajátos értékű és nem csak sajátos öncélú folytatás. A történelem, és benne még erősebben a mi szakterületünk történelme azt mutatja, hogy a korábban sikeres vállalkozások is megszűntek, vagy képesek voltak a radikális átalakulásokra. Ez a schumpeteri mozgás annál érvényesebb, mennél dinamikusabb egy szakterület. A kérdés kevésbé durván dramatizálva az lenne, hogy fel tud-e mutatni, és a belátható néhány éves jövőben meg tud-e nevezni olyan értékeket, amelyek legalábbis itthon unikálisak, és mások pedig a versenypályákon az ezekhez az értékekhez kapcsoló igényeket nem tudják, és esetleg nem is akarják teljesíteni. Az értékek vonatkozásában is döntő ezek körülírása. Mennyire szigorúbban vett tudományos, szellemi érték, és mennyire a mindennapok számára átváltható haszon, mennyire kapcsolódik és válik szét a kettő. Itt most már az én felelőtlen válaszaim következnek. Szerencsémre, és főleg utódaim szerencséjére, nekem már nem lehet befolyásom a dolgok alakulására, sőt nincs hátralévő időm arra, hogy magam nézeteinek a valóság kritikáját szemlélhessem. Érzéseim szerint nem lehet az intézet jövője az egyre erősödő eltolódás a gyakorlati kivitelezés felé. Mert erre vannak, és még inkább lesznek olyan versenytársak, akik ezt az ígéretes haszon és erőteljesítmény koncentrációval hajtják előre, és nincsenek nosztalgikus érzelmeik a szervezet és a témák maradandóságának a ügyében, és az ezekkel kapcsolódó, de akadémiai és egyéb dekorumoknak a vonzásában. A feladat egyébként a természetes kiválasztás törvényei szerint válogatja, fejleszti és kirostálja a maga szereplőit. Így a folyamatok inerciája is elvégzi a maga irreverzibilis intézmény alakító munkáját, hogy a mi rendszertudományos zsargonunkban finomítsam érzéseimet. Szerintem viszont egy ország kultúrájának szüksége van olyan csoportra, aminek tagjai képesek a tudomány lényeges területein a világ folyamatainak megértésére. Kultúra a szó eredeti értelmében, a termékenység fenntartása az élet minden területén. Az emberi fejlődésben a fizikai kényszerek csökkenése nyomán egyre inkább válik a szellemileg tekinthető, a dominánsá, a jelentősége ennek nő, szemben mindazzal az ellentmondással, amivel a demokratikus közkincsé és közprinttává válás sokunkat aggaszt. Ahogy a megismerés halad, úgy találkozik egyre bonyolultabb, nehezebben megfogható szellemi eszközrendszerünké. Tükrözik ezt az aggasztó ellentmondást életünk tartalmi kérdései, annak művészeti és tudományos tükreiben. Ez utóbbi vonatkozik ránk, a rendszerek, és ezek között is az automatizált rendszerek kutatóira és interpretálóira. Ha ilyen hivatástudattal igyekszünk munkálkodni, akkor elengedhetetlen feltétel a törekvés ennek a világot formáló és magyarázó folyamatnak a megértésére, az egyre fokozódó alaptudományi tudást és ebből származó megértést a mindennapok gondolkodásának, cselekvésének, döntéshozási problémáinak a kezelésére. Ezzel a meggyőződéssel meg is határoztam egy elképzelt csoport jellegét. Innen következhet a tagság kiválasztása, folyamatos élettel való megtöltése. Egy ilyen csoport csak kivételes egyéniségek és szükségletek esetén lehet megkövesedve állandó, hiszen a képességek és a követelmények gyorsabban módosulnak, mint az egyre hosszabbra nyúló élet. Ez saját tapasztalatom. Nehéz feladat a témák és a személyek kiválasztása és összehangolása, ennek buktatóit a sztakiban is érzékeltük. Ebben kellene találkoznia a tudatosan összeállított pályázatoknak és személyi választások felelősségének, összekapcsolva bölcsen, emberséges és praktikus életpálya modellekkel. Elengedhetetlen az intézményi szellem folyamatos alakítása és az együttműködés, a közös siker és kockázat élményvilága, a kitekintés a saját téma világából a minél szélesebb egészre és ebben a csoport helyzet szerepére. Az alakítás művészete leginkább individuális irányú. Így jönnek létre a bírálat és elismerés közös és külső követelmények nyomán is emelkedő sztenderdjei. Az intézmény tekintélyét, érdekérvényesítő lehetőségét és főleg vonzerejét a tehetségek következő nemzedékek számára 2-3 már elismert igazi nagy egyéniség kölcsönzi. A csoport nem működne az egyetemek részeként. Már az előadókból is következhet, hogy az egyetemek mai kötöttségei csak gátat jelentenének olyan önállóságra, mint amennyit megfelelő külső támogatások alapján is a nagy amerikai egyetemek biztosítanak. Itt mi nem számíthatunk erre. Viszont a generációs folytonosság megkövetel bizonyos oktatási tevékenységet, elsősorban a posztgraduális szinten. Tudomásul kell venni, hogy az igazán mély kutatási munka és szellemi lépéstartás teljes embert követel, sőt erőfeszítésben ennél többet, és ezért is a tényleges alkotómunka elsősorban a fiatalok lételeme. Disziplinánk történelmi tapasztalata mutatja, hogy a nagy jelentőségű eredménye egyének vagy igen kis csoportok munkájából születtek, és mind különlegesen termékeny, magas színvonalú környezetben. Ezt a kettős feltételt kell éreznünk. A történelmi MIT csoport, a Kalman, Rudy Kalman féle rendszertudomány, a George Zamos-i topológiai szemlélet mindezt példázza, és azt, hogy a megvalósuló eredmények viszont hatalmas tőkék mozgásában jöttek létre. A kultúra történetében sokfajta, de jellegében hivatásában hasonló szervezet működött, sőt állíthatom azt is, hogy a megismerési haladás majdnem valamennyi forrása ilyen alakulatokra vezethető vissza. Megismerési haladás újra a kultúra széles értelmezésében, a művészetek és tudományok végső emberformáló folyamatában értendő. Ezek az alakulatok születtek és el is haltak. A korszakokat átívelő folytonosságok ritkák és nehezen nyomon követhetők. Talán a legnagyobb állandóságot és persze változást is felmutató szervezetek a középkori szerzetes rendek voltak. Visszatérve a földünkre, az egyik legkérdésesebb a megismerés viszonya a valósághoz. Ősi episztemikus probléma, ami a sztaki vonatkozásában a gyakorlati és persze pénzhozó és az elméleti a várakozás szerint jövőbe mutató tevékenység között feszült, és minden elképzelhető utód szerepeiben eleve jelen van. A valódi piaci versenyben helytálló szerepkörről szóltam. Számunkra nem tartom jövőt építőnek, és nem egy akadémiai keretben támogató vállalkozásnak. Olyan in vitro kísérleti laboratóriumok, melyek valamilyen elképzelt valóságot fizikailag modelleznek, esetleg indokolhatók, de nem valószínű, hogy megoldják az alapkérdést, az autentikus viszonyt a jelen és a jövő valóságához. Sokat kísérleteztünk mindenféle szatellit szervezettel, ezek hamar öncélúak lettek, és vagy sikeresek a maguk módján és céljaik szerint, vagy eltorzultak, mint ami legendás példázatainkban szereplő óvszerbeszerző társaság. Talán olyan pályázható, vagy más módon nagy szervezettekkel kötött szerződésekkel alátámasztott, az élő szervezetekbe beépülő finanszírozási modellek segíthetnének, amiknek némi példánk már volt a számítógépes folyamatirányításban, a közlekedésben és az ellátórendszerek fejlesztésében. Az eddigieknél jobban körülírt kísérletekre gondolok, ha ugyanez a laza megfogalmazás egyáltalán használható. Ébren tartva az akut kérdést és észben az eddigi tanulságokat, az alakítás feladataként a jövő körülményeinek és aktuálinak marad a dolga. Az itt sok helyen elképzelt feltételeket, hiteles eredmények, nagy nemzetközi elismertség képesek kiküzdeni. A témák és a munka jellege hívják elő a régi és általánosabb vitát a műszaki tudomány helyzetéről. A berendezés építő hardware feladatok a fizikához, az elméleti, a szoftver eredményűek a matematikához kapcsolódnak. Éles határvonalak nincsenek, ha ilyeneket konstruálnak, az a tudományt is, meg a gyakorlatot is rongálja. A célok már jobban szétválasztanak, hiszen az egyik oldalon áll a megismerés vágya, a közönségesebben a kíváncsiságnak minősített ösztönző, a másikon pedig az alkalmazás kihívása és az azzal kötődő anyagi vonzás. A határok szerencsére itt nem élesek, a tudománytörténet tele van azokkal a példákkal, melyek cáfolják a határokat. Fél évszázaddal ezelőtt a mi térfelünkön nem voltak még erős a gazdasághoz kötődő kutatófejlesztő intézmények, és az egyetemek sem készültek fel a szakma átfogóan sokoldalú képzésére. Ez szólt az akkori intézet alapítás mellett. Mint ezt itt körülírtam, ma gyökeresen más a helyzet. Ezért is szorítom bizonytalankodó elképzeléseimet afelé az elmélet igény felé, amely a modern matematika fegyvertárával igyekszik átfogó problémáknak a síkján perspektív megoldási módszereket alakítani. Erre kevesek képesek, és keveseknek lehet ilyen belső igényük a gyorsabb haszonvonzásával szemben. Ezért is hangsúlyozom a kötődési formák rugalmasságát és életkor függőségét. A kísérleti fizika műszaki környezete is versenytárs a tehetséges és szellemiekben is ambíciózus fiatalság körében, így személyi igényeink is korlátoznak. Végül a témákról, melyeket meghatároznak az érdeklődések, a szükségletek és a környezet tevékenysége. Itt is óvatosnak kell lennem a már előre bocsátott korlátok miatt is, meg egyébként is, minden predikció kockázatos, sőt általában ellentmondó, hiszen olyan dolgokra, képzetekre támaszkodik, amelyeknek alapeleme a változás. Az intézet a nagy rendszerek közös, inherens tulajdonságainak tanulmányozásában ért el maradandóbb sikereket. Ezeket azért is érdemes folytatni, és még magasabb szintre emelni, mert a rendszer bonyolultság a növekvő problémája minden technikai és társadalmi szerkezetnek. A másik alapkérdés az ember és az automatizált szerkezetek viszonya. Már a két alapító géniusz, Turing és Neumann is foglalkozott ezzel, méghozzá a kezdetek kezdetén. Azóta is napirenden van, különböző formáiban a tudományos fantasztikus szép irodalomban, gondolok itt Asimovra és kisebb-nagyobb képességű követőikre, a filozófiában, műszaki alkalmazásaink minden lépése nyomán. A számítástechnika és automatizálás műszaki folyamat forradalmának egyik legnagyobb szabású átalakítása fűződik ehhez a gondolatsorhoz. Talán Licklider és Engelbart nevét említhetném, a felhasználóbarát eszközrendszer máig érvényes alakítása, így az egérvezérlés és a Visivig, azt látod a képernyőn, amit kapsz, működésében. Éppen a mi tanulságaink szempontjából fontos az elképzeléseinket is sugalmazó alkotó műhelyek szerepe. Egyik sem volt alkalmas a gazdasági haszon learatására, itt utalok a Palo Alto-i Xerox laboratóriumra, vagy a Bolt Beranek társaságra. De gondolataikból számos szereplő vagyonában is a mai legnagyobb tőke koncentrációk születtek. Ez a felhasználóbarát szemlélet alakította a személyigépeknek a félvezető technika Moore-törvény szerinti rohamos fejlődésével mai számítástechnikánkra alapozott automatizált világunkat. Azt a robbanást, ami a specialista által irányított technológiából a mindenki és mindenhol társadalmára vezet. Mint kiemeltem, mindezek hátterében néhány különlegesen koncentrált színvonalú iskola volt a forrás, a szabad versenyes gazdaság pedig a termő talaj. Ma újabb fordulat alakul, még forradalmibb, ha lehet mondani, még brutálisabb, amely alakítója a társadalmi viszonyainknak. A lényege az automatizálásnak, a robottechnika és az érzékelők technikájának olyan fejlettsége, ami lehetővé teszi az emberi munkaerő kiváltását gyakorlatilag valamennyi olyan munkafeladatban, amelyet ma a fizikai és irodai dolgozók végeznek, méghozzá olcsóbban végzik ezek a robotok, és fogják végezni a következő 5-től 15 évben, és megbízhatóbban, mint a világban erre alkalmas legszegényebb munkaerő. Milliárdnyi ember válik munkanélkülivé valószínűleg olyan körülmények között, amikor már az új feladatok nem tudják felszívni a szabad munkaerőt, és főleg a szabad munkaerő nem lesz képes és gyorsan képesíthető az új, általában bonyolultabb munkafajták elvégzésére. Az előszelet már is érezzük. Számos fejlettebb országban a munkanélküliség már nem tud visszatérni a korábbi évtizedek százalékos részesedéséhez. Különösen katasztrófa jellegű a fiatal korosztályok munkanélküliségének aránya és a társadalom legalsó rétegeinek növekedése. Ez az underclass precarius társadalom. Közöttük a munkanélküliség és a reménytelenség mindenkor jele. Az ember szerepe minden korábbi társadalmi formációval szemben a mi technológiánk fejlődése nyomán alapvetően megváltozik. Ennek a fejlődésnek, ahogy azt Neumann János már több mint fél évszázada elemezte, megállt nem lehet parancsolni. Itt új megközelítések szükségesek. A nagy rendszerek tanulságai ebben a megközelítés törekvésben hasznosak lehetnek. Az automatizált nagy rendszerek új társadalmi alakulásokat is létrehoznak. A Facebook és a YouTube csak példái ennek, de a hatás és a kiterjedés itt nem fog megállni. Merre? Azt nyilván a dolgok önjáró folyamata szabja meg elsősorban, de a példák is mutatják, hogy léteznek lényeges befolyásolási technikák, és ezeken túllépő, ezekre támaszkodó társadalomformáló jelenségek. Nem nekem és nem nekünk kell ezeket mind kitalálni és bevezetni, de szerepünk lehet benne, ha van ilyen józan korlátú szellemi erőnk és elhivatottságérzésünk. Az ember gépkapcsolatoknak lehet és lesz is ezerféle új alakulása, csak egyet említsek, az alakfelismerési technikák még messze ki nem használt lehetőségei, így egyik legutóbbi alkalmazásban a lehetséges agymodellek és számítástechnikai modellek világában. A big data eredmények szintén új jelenségeket feltáró erővé válnak a nagy rendszerek tulajdonságainak feltárásában és lehetséges irányítási modelljeiben is. Nem hiszem, hogy az intézményelképzelés, amit álmodok, elképzelhető ilyen az ember-gép kapcsolatokra irányuló fókusz nélkül. Ehhez járul a záró bölcsesség. A bölcsrabi 10 évre vonult el, hogy megvilágítsa az élet értelmét. Visszatérve összehívja tanítványait és közli. Az élet egy mély kút. A tanítványok, rabbi, ez így marhaság. A rabbi, sajnálom, akkor tévedtem.